Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvassuk, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele második részéből, a 11. verstől a 21. versig. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellenállottam, mivel panasz volt rejá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félve a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek minnyájuk előtt, ha te zsidó létedre, pogány módra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egytest sem. Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást mi magunk bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus a bűnnek szolgálja, távol legyen. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagam teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy téged dicsérhetünk az imádság szavaiban. Köszönjük néked, hogy magasztalhat téged a szívünk, aki teremtetted ezt a mindenséget. Olyan bölcs alkotó vagy, olyan hatalmas alkotó vagy, ahogy kitűnik a nagyokból és a kicsinyekből is. Köszönjük néked, hogy szeretettel teremtetted ezt a világot, és mindenhonnan sugározza még most is, nyomorúságában is, ami miattunk szakadt rá, még nyomorúságában is a te dicsőségedet sugározza. Mi is itt vagyunk, Urunk, ebben a világban, és olyan megdöbbentő az, hogy mi magunk is ebben a kettősségben élünk. Látod, hogy egyfelől egész valónk hirdeti a te dicsőségedet, másfelől mégis egyáltalán nem hirdetjük. Sőt, szavaink, tetteink annyi sok nyomorúságot hordoznak. De köszönjük néked, hogy van a számunkra is gyógyulás. Köszönjük, hogy elküldted Jézust, aki által meggyógyítod a mi nyomorúságainkat, és újjáteremtesz bennünket. Köszönjük néked, hogy nem csak itt a földön szülsz újjá, hanem egyszer majd valóban újjá teremtesz az új égre és az új földre, mert te az egész világot újjá fogod teremteni. Köszönjük néked ezt a te hatalmas munkádat, amit végzel, a te hatalmas igéd által. Köszönjük, hogy szól hozzánk a te igéd, és ebben rejlik a te bölcsességed, a te erőd, a te hatalmad, a te szereteted, a te igazságod, amely által változtatod a mi szívünket, lelkünket, magad iránt. Hitet adsz, egymás iránt bizalmat, szeretetet adsz a szívünkbe. Kérünk téged most, Urunk, hogy a te ígéd szólaljon meg közöttünk, kicsik között, nagyok között, és szólaljon meg ebben az egész országban, minden gyülekezetben, mert erre van legnagyobb szükségünk. Add, hogy ne emberi bölcselkedés, ne hitető beszéd hangozzék, hanem a te élő ígéd, és az járja át a szívünket. Az formálja minden bizalmatlanságunkat bizalommá, minden szeretetlenségünket szeretetté, minden hűtlenségünket megbízhatósággá. Ó, kérünk téged, hogy áld meg így szívünket, lelkünket ma is, itt is, a te élő igéddel. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, ami áldott megváltónkért, egyedül ő érette, meghallgatsz most is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és sor kerítünk most a presbiter jelölteknek a bemutatkozására még öten hátra vannak, azért most az istentisztelet elején kerítünk erre sort, mert utána többen elmennek közülük a honvédtéri gyülekezetbe, akik ma ünneplik a gyülekezetük templomában megszólaló első ige hirdetésnek a 70 éves évfordulóját, és ott szeretnék, hogyha a presbitereink is gondok úrral az élen egy páran képviselnék a mi gyülekezetünket is, tehát elmennek majd. Ezért kérem először, hogy dr. Pauk János testvérünk kezdje itt a bemutatkozás sorát.
Drága testvérek, a 121. Zsoltárból idézek néhány szót töredékesen. Tekintetem a hegyekre emelem. Én magam a gyülekezet szolgálatában, mint presbiter, már nagyon régen állok, még a múlt évezredből van ez. Ilyen értelemben talán a gondnokválasztáskor ajánlom is a figyelmébe a testvéreknek, helyesebben a presbitereknek, hogy lehet, hogy valami frissítésre is lehetne gondolni. A három hegy, amelyre az én tekintetemet az ige kapcsán emelni kell, illetve megvilágosította számomra az Isten. Az első a Golgota hegye, ahol meghalt értem Jézus Krisztus, és egy kitágítva mondom, természetesen mindenkiért, aki az ő kereszthalálát komolyan veszi. A második hegy, ami megvilágosodott a szívemben, és az itt ebben a gyülekezetben történt már egy evangelizációs alkalom kapcsán, a megdicsőülés hegye, ahol Jézus Krisztus nem csak mint egy történelmi személy áll, hanem mint egy ragyogó, amelynek a fénye személyesen is, és az ígében is mindent túlragyog, mindent felülír. Ez az én életemben is nagyon sokat jelentett, úgy mondhatnám, hogy élővé tette Jézus Krisztust. A harmadik hegy, az pedig a bűneimnek a hegye, amely az ége tükrében nem fogy, hanem inkább gyarapszik, de a másik kettő, a Golgota és a megdicsőülés, a megváltás gyönyörűsége mindezt felülírja, és mint a ige mondja, a hátam mögé dobja. Azt szeretném, hogyha a mi gyülekezetünkben a következő presbiteri időszakban is, az én munkám is, de valamennyiénk munkánk ennek a három nagy hegynek a jegyében töltelne, személyesen is és gyülekezeti szinten is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Szilva László.
Szilva Lászlónak hívnak, 78. esztendőben vagyok, Kassán születtem, a szegedi gyülekezetnek 49 éve vagyok tagja, presbiter 32 éve. A gyülekezet pénzügyi dolgait teszem, minek utána Marjai Bandi bácsi az elődöm eltávozott az élők sorából, úgyhogy az is több mint 20 éve. Köszönöm. Ez az egyházi szolgálat.
Köszönjük szépen. Tasnádi Zoltánt kérnem. Tasnádi Szeőcs Zoltán, bocsánat a rövidítésért.
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Tasnádi Szeőcs Zoltán vagyok. Én 18 éve kerültem ebbe a gyülekezetbe, és rögtön, ahogy ide kerültem, az életem is 180 fokos fordulatot vett. Hallottam az evangéliumot, és Isten kegyelméből hittem benne. Elfogadtam Jézus Krisztust megváltómnak, és hirtelen itt a gyülekezetben nagyon sok testvérem lett, és ez a hely lett a lelki otthonom. Az Úr tanította arra, hogy ne a magam dicsőségére éljek, hanem az övére. Hát ezt a mai napig tanulom, mert nap mint nap látom, hogy mennyire az ő kegyelmére szorulok. Ennek ellenére néhány szolgálati területben belefolyhattam. Az egyik ilyen a gyerekek közötti szolgálat, a gyerekmunka, a másik meg ilyen technikai jellegű szolgálatok, ami valamelyes testhez állnak nekem, mert Én a szakmámat tekintve én szoftverfejlesztőként dolgozom. Itt ismertem meg a feleségemet, Gyöngyvért. 2004-ben házasodtunk össze, és azóta az Úr 3 kisgyermekkel megajándékozott minket. Nevelgetjük őket, illetve tanítjuk őket az Úr szavára. Ezt maga Isten mondja az Ezékiel 33:7-ben, hogy őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Úgy gondolom, hogy ez nem csak szülői, nem csak presbiteri feladat, hanem mindannyiunknak az egyik legfontosabb szolgálata, hogy Isten képviseljük ebbe a világba, ott, ahova helyezett minket, családunkba, gyülekezetünkbe vagy munkahelyünkön. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, de Isten ebben meg tud minket segíteni, hisz maga mondja, hogy bízzad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Hát megvan ez a feladatunk, de rögtön ott van mellette Istennek a megoldó képlete is, hogy bízunk benne, és ne magunkra tekintsünk, hanem őre. Végezetül szeretném megköszönni a testvéreknek a jelölést, és hogyha az Úr úgy akarja, hogy a testvérek újra választanak, akkor örömmel folytatom ezt a szolgálatot is. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Seprenyi István.
Áldás békesség, kedves testvérek, egy vallomással tartozom, egy kegyelemre szóló bűnös vagyok. Sokáig természetszerinti emberként éltem, így házasodtam, így született két gyermekem. Ez a házasság sajnos válással végződött. Utána jöttem rá, hogy a társat az Úrtól kell kérnünk ahhoz, hogy ez tényleg egy hármas kötésben végződjön. Így ismertem meg a második és egyben utolsó feleségemet. Így születtek lányaink, ebben a gyülekezetben jutottam hitre 1995-ben, egyébként 65 éves, vagy 68. évenben vagyok, de én úgy érzem, hogy 22 az újjászületésem óta, és köszönöm a gyülekezetnek a megkeresését, hogy szolgálhattam az előző ciklusban is. Úgy érzem, hogy ha Isten akarja, akkor a következő ciklusban is szolgálok, tudva azt, hogy nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem egyedül a kegyelem, egyedül a könyörülő Istené. Amen.
Amen, amen. Köszönjük szépen Istvánnak is. És László Tibor, az utolsó 15. jelölt, őt is kérjük, hogy mondjon egy pár szót magáról.
Mint hallottuk, László Tibor vagyok. Én ateista családban nőttem föl Leninvárosban, ami ma már Tiszaújváros. Ez nem a család minősítése lenne, hiszen gondoskodó jó nevelést kaptam és oktatást, de a családban Istenről nem esett szó. Isten mégis gondoskodott arról, hogy igével szembesüljek. A 90-es évek elején szegedi egyetemistaként döbbentett rá, hogy ki vagyok, és hívott a megváltom magához, és hogy hívott, hogy béküljek meg vele. Közben ebbe a gyülekezetbe kerültem, kb. Akkor, amikor Zoltán is ide került 1993-ban. Szolgálataimat az iratterjesztéssel kezdtem, valamint a gyülekezet harangozói feladataival, ami az épület takarítását jelentette. A gyülekezetben házasodtunk meg Évával, 3 gyermekünk van. Az Uramtól szakmai elhívást is kaptam, informatikai programtervező mérnök vagyok. Szolgálataimat itt a gyülekezetben pedig a hivatásomnak megfelelően a gyülekezet informatikai és egyéb technikai jellegű szolgálataival végzem, például hangosítás, hangfelvételek kezelése. Mivel bűneim vádolnak, tudom, hogy szolgálataimra egyedül Isten tesz képessé, de a presbiteri jelölést örömmel fogadom. Köszönöm.
Köszönjük szépen Tibornak is a bemutatkozást. Ezennel eleget tettünk a törvény által ránk rótt kötelességünknek, és így jelentem a gyülekezetnek, hogy a december első vasárnapján, vagyis jövő vasárnap választásra kerülhet majd sor. Elkészítjük addigra a választó cédulákat, választó papírkákat. Ezt a gyülekezetnek azok a tagjai, akik bírnak választójoggal, átvehetik majd és megadhatják, leadhatják a kijelölt helyen a szavazatukat. Így készüljenek tehát jövő vasárnapra, hogy választhatunk a felsorolt, illetve már bemutatkozott testvérek közül. Az Úr áldja meg erre való készülődésünket. Most folytatva istentiszteletünket, a 151. dicséretünket énekeljük el, igehirdetésre készülve, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istentiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele első részéből a 22. verstől olvassuk, a 24. versig terjedő szakaszból. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak, az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap arról kezdtem beszélni, és arról kezdtünk együtt gondolkodni, hogy mitől olyan súlyos, fontos hír a bibliai örömhír. Az az örömhír, ami elbeszéli, hogy a Teremtő, végtelen Isten mit tett azért, hogy nekünk, halálos ellenségeinek, akik csak büntetést érdemlünk tőle, és nem tehetünk semmit ennek elkerülése érdekében, szóval mit tett azért, ami Teremtőnk, hogy nekünk megbocsásson, hogy visszafogadjon szerető közösségébe, és örökre boldoggá tegyen. Tudnélik azt tette, hogy elküldte erre a földre a Fiú Istent, az Úr Jézust, aki bűnné lett a Golgota keresztjén, vállára vette a mi bűneinket, és azoknak az igazságos isteni büntetését is magára vette, és így mi irántunk megbékéltette az Atyát. És most már az örömhír az, hogy az ő drága véréért, ott, amit a keresztfán ontott, az ő drága áldozatáért, ami Teremtőnk irántunk megbékélt, megbocsátott nekünk. És anélkül, hogy ezt mi a legkisebb mértékben is megérdemelnénk, Jézus megérdemelte nekünk, és Isten tudatja velünk ezt a jó hírt. És egyúttal hív bennünket arra, hogy higgyük el ezt, és így térjünk ő hozzá, nagy örömmel, és kezdjük őt dicsérni. Váljon ő az életünknek, a szívünknek a középpontjává, centrumává. Szóval ez az örömhír, ez egy súlyos örömhír, ez egy dicsőséges örömhír, ez egy nagyon jelentős információ. Láttunk már három okot, hogy miért is az. Tudnélik, elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy mert Istennek az elméjében született meg ez a gondolat, és ami ott születik, az mind tökéletes, és mind súlyos, mind jelentős dolog. Aztán láttuk, hogy Istennek az üt tervében is kulcsfontosságú szerepet játszik, és a történetben is, a világ történetében is kulcsfontosságú szerepet játszik a Krisztusnak az áldozata. És láttuk, hogy Isten harmadszor, hogy Isten ezáltal dicsőíti meg önmagát előttünk, mert ebben megmutatja az örömhírben, megmutatja, hogy kicsoda ő, milyen ő. És ma hadd mondjak még további okokat, hogy miért is ez az örömhír a legsúlyosabb, a legjelentősebb, a legdicsőségesebb információ ebben a világban, amiben élünk. És miért kell odafigyelnünk rá, és miért kell róla gondolkoznunk, és miért kell hinnünk benne, és újra elmondani magunknak és másoknak is ezt az örömhírt. Nos, az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy Isten ezzel teremt bennünket új emberré. Isten ezáltal teremt bennünket újjá. Az evangéliumban, ebben az isteni öröm üzenetben egy olyan isteni erő rejlik, testvéreim, ami egy elképzelhetetlen változást visz véghez az ember szívében, az ember lelkében, bennem, bennetek. Itt a bizonyságtételekben is elhangzott, több bizonyságtételben is ez a változás. Ezt a változást, ezt a belső változást a Biblia úgy nevezi újjászületés. Újjászületés. Aminek során az történik, hogy egy ember, aki alapvetően úgy születik erre a világra, és úgy is éli az életét, hogy Isten ellensége, nem Isten dicsérő ember, nem Isten magasztaló ember, hanem pontosan önmagát dicsérő és önmagát magasztaló, egoista ember, ez egyszer csak megváltozik, és lesz belőle egy Isten dicsérő, Isten magasztaló, az ő akaratát kereső, ő dicsérő emberré. Átváltozik, megváltozik. Ez testvéreim, egy olyan változás, ami nem áll az embernek a hatalmában. Nem tudjuk magunkba ezt elérni. Nem tudom magamat istentelemből istenfélővé változtatni. Isten gyűlölőből Isten szeretővé változtatni. Nem egy egyéni döntésen múlik ez a dolog, hogy eddig ilyen voltam, aztán most gondolok egyet, hogy mostantól olyan leszek. Nem, testvérek, nem így történik. Nem is úgy történik, hogy jön egy ember, aki beszél nekem Istenről, és akkor egyszer csak addig beszél, már lyukat beszél a hasamba, és akkor meggondolom magam, és na hát eddig istentelenül éltem, de most hát elkezdek istenesen élni, és akkor istenfélő életet fogok élni. Nem így történik, testvérek. Nem így történik a szívnek a megváltozása. Nem tudja senki magát istentelenből istenfélővé változni. És nem tudja senki a másik embert egy istentelenből istenes emberré tenni. Egy öndicsérő, egoist emberből egy istendicsérő, istenközpontú emberré tenni. Itten sok példa van erre nézve, és már most az én tapasztalatomban is van ilyen példa, hogy van, amikor emberek megpróbálnak úgy manipulálni más embereket, hogy hívővé legyenek, hitetlenből. És látszik, hogy ez így nem. Ez dicséretes a szándék, valakit így át akarunk formálni, de nem állami hatalmunkban a szívük megváltoztatása. Szeretnénk, hogy a gyermekeink, hát látom, hogy ilyen-olyan a gyermek, hát legyen hívővé az a gyermek. És akkor lyukat beszélek a hasába, mondom neki, gyötröm, már elmegyek odáig, hogy terrorizálom is esetleg. De nem, lehet, hogy egy darabig úgy néz ki, de aztán utána, amikor a gyerek már fölnő, aztán elkezd kicsit benőni a fejelágya, akkor fogja magát, azt ott hagyja az egészet. Nem tudtam őt hívővé tenni. Van, amikor látjuk ezt, hogy emberek magukat győzködik, hogy hát értem én, hogy ez kellene, nem így kéne élnem, hanem úgy kéne élnem, és akkor hát akkor na, megváltozok, és más emberré teszem magamat, mint egy kihúzom a saját magamat a mocsárból, és egy új emberré változok. És így sem egy testvérek. Nincsen az ember hatalmában ez a dolog, hanem ez egyedül Isten örömüzenetének a hatalmába van. Ha halljuk az Isten öröm hírét, testvérek, és elkezdjük fölfogni, elkezdjük megérteni, akkor egyszer csak az ember szívébe valami bekattan, most nem tudom, talán így lehet érteni, hogy valami történik, és nem tudjuk, hogy micsoda. De valami, mintha valami váltóállítás történne. És egyszer csak az ember elkezd hinni. elkezdi hinni magát, az evangéliumot, az örömhírt, Isten örömhírt, amit hall, amit először lehet, hogy nem is ér, de aztán kezdi felfogni, és egyszer már nem csak felfogja, hanem egyszer csak meg elhiszi, hogy ez így van. Van Isten. Jézust küldte. Jézusra tette az én bűneimet. Őt megbüntette ezekért. Így van. És Jézus irántam békítette meg az Istent ezzel. És Isten irántam békült meg, nekem mondja. Én hiszem ezt, hogy Isten szeret engem, és valahogy valami történik bennem, és egyszer csak elkezdem Istent viszont szeretni azért, amit értem a fiában cselekedett. És elkezdem dicsérni őt, és értitek? Elkezdem hinni személyesen, hogy ez igaz, és ez nekem szól, és rólam szól, és oda fordulok Istenhez. Ez a valami csodálatos dolog, ez valami csodálatra méltó fordulat. Az ember szívébe zajlik le, de nem azért, mert valaki olyan ügyes volt, hogy ezt elérte, nem is azért, mert az ember magát így rávette arra, hogy mostantól közben ő így fogja, hanem mert hallotta az igét, és magában, az igében, az örömhírben rejlő isteni erő, úgy is mondhatnám zárójelben, hogy Isten lelke, de most úgy mondom, Isten ereje az ember szívét hívővé változtatja. Olyan, az újjászületés az egy olyan titokzatos dolog, testvérei, mint a fogantatás, mint egy gyermeknek a fogantatása az anyamébe. Ugye ott is, az is egy olyan dolog, hogy nem egészen van az ember hatalmában, sőt, egyáltalán nincs az ember hatalmában. De egyszer csak valahogyan megtörténik egy kis petesejt, megfogan. És ott elkezd egy kis élet, Istentől való élet, egy kis új emberke, elkezd élni. És az anya még nem tud róla semmit. De egyszer csak hopp, valami történik. Lehet, hogy vannak külső jelek is, hány inger meg egyebek, de eljut előbb-utóbb oda, hogy egyszer csak valami megmozdul a pocakjába. Valaki megmozdul a pocakjába, ugye? És érzi, hogy gyermeket hordok a szívem alatt. Hát persze tudja már előbb is, de ma már tudni kell, de az egy olyan nagy pillanat, emlékeim szerint, megmozdult. És így van ez, testvérek, hogy a mag, most idézőjelbe teszem, bejut az ember szívébe, az Isten igéjét nevezi a Péter apostol magnak, Isten magjának, bejut az ember szívébe, és ottan egyszer csak megfogan, és mi az első mozdulása az új életnek? Az, hogy az ember elkezd hinni. Gyermeki hittel elkezd hinni az evangéliumban, az Isten örömüzenetébe. Ez egy csoda, testvérek, csoda. És ha a Bibliát nézzük, akkor sok ilyen példa van, ami ezt mutatja. Emlékezzetek vissza, Ezékiel próféta könyvében van egy ilyen rész, amikor a próféta lát egy ilyen nagy mező, tele van csontokkal. És akkor mondja, profétálj, Isten mondja neki, profétálj, mit profétáljak? Azt profétált, hogy a négy égtáj felől jöjjön elő a lélek. És akkor a próféta megszól, és megjelenik az Isten lelke, az Isten ereje, és egyszer csak a csontok összerendeződnek, csontvázakká, hús növekszik rajtuk, inak növekednek rajtuk, és ott állnak megelevenedetten az egykori csontvázak, illetve szétszór csontok, összerendeződve. Ez egy nagyon megdöbbentő kép, amit látta a próféta, de Isten igéjének, Isten lelkének az erejét mutatja már az Ószövetségben, és így van, testvérek, hogy egy halottból, egy reménytelen emberből egyszer csak az Isten igéje, az Isten örömüzenete addig-addig munkálkodik benne, hogy egyszer csak újjászületik és hívővé lesz. Elkezd hinni az evangéliumban az ember. Megelevenedik, új emberré lesz. Nem változik meg külsőleg semmi. Ugyanúgy 87 kiló marad, vagy 33. Ugyanolyan lesz a hajaszíne, minden a szemeszíne, semmi nem változik. Ugyanaz marad a földi ember a képzettségével, a tudományával, csak éppen hívővé lesz. Elkezd hinni abba, hogy Jézus mit tett érte, elkezd hinni Istenben, és egy Isten dicsérő és neki engedelmes életet kezd el élni. Ő, aki korábban, hát Tibornak a bizonyságtételét is emelném ki csak, hogy ateista családból, ateista nevelés, ateista ember, egyszer csak valahogy, nem tudja, hogy de behullott a lelkébe a mag, és akkor egyszer csak hívővé lett. És nem azért, mert a lelkész ügyes volt, meg nem azért, mert ő úgy döntött, és milyen jó döntés volt az életébe ez, hanem mert Isten elvégezte benne ezt a csodát. Ez Isten ereje, testvérek. Csodálatos isteni erő újjá teszi az ember lelkét, életét. A második dolog, amit kiemelnék, ami ugyancsak súlyossá teszi, dicsőségessé teszi előttünk az Isten örömüzenetét, hogy Isten ezzel ajándékoz meg minket a legnagyobb jóval. A legnagyobb jó. Mi a legnagyobb jó? A legnagyobb jó, testvéreim, az, ami teremtőnkkel megbékélt viszonyba lenni. Ez a legnagyobb jó. Az is jó nekünk, gondolom ismeritek ezt, hogy egymással jóba vagyunk. Nem jó egymással rosszba lenni, ugye? Mikor veszekedés van meg, nem, az nem jó nekünk. Az a jó, amikor békesség van az emberi viszonyainkban is. Hát még, testvérek, hogy Istennel jóba vagyok. A teremtőmmel jóba vagyok. Aki lát engem, aki ismer engem, aki a kezébe vagyok. Aki elé oda fogok egyszer állni, hogy bíztam benne, és dicsértem őt, szerettem őt, magasztaltam őt, vagy éppen nem. És annak megfelelően fog eldőlni az örökké való sorsom is, hogy a mennybe jutok, az új égre és az új földre, vagy az örökre elkározok, a pokolra jutok. Hát hogyan lehet az én teremtőmmel békességes viszonyban élni? Csak úgy, testvérek, ha halljuk az Isten örömhírét, és hiszünk benne. Mert mihelyst hiszünk benne, testvérek, abba az örömhírbe, amiben közdi velünk, hogy ő a fia áldozatáért megbocsátott, az elég volt neki, és megbékült irántunk, most már mi is adjuk föl az ellenségeskedésünket, és béküljünk hozzá, és amikor hiszünk neki, akkor megbékéltünk vele, mi is. Aki már előbb megbékélt velünk. Békességes viszonyba kerülünk. Megbékéltem az Istennel. És ez csak úgy jön létre, testvéreim, ha én hiszek az evangéliumba. Vannak olyan próbálkozások az ember részéről, hogy ki érdemelje valahogy magának azt, hogy az Isten ő iránta megbéküljön. Vannak ilyen próbálkozásaink. Pál apostol beszél erről a törvényeskedésről. Amikor az ember megpróbálja elérni, hogy az Isten szeresse őt. Megbocsásson neki. És hogyan próbáljuk? Hát megpróbálunk jók lenni. Hogy jó viselkedünk. Megpróbálunk vallásoskodni, mert akkor majd Isten jó szemmel néz ránk. Nem haragszik majd ránk a bűneinkért, elnézi azokat nagyvonalúan. Megpróbáljuk kivívni az ő megbocsátását, elérni valahogy. De testvérek, a Biblia azt mondja nekünk, hogy nem lehet. Nem lehet. Meg kell érteni, hogy nem lehet. Nincs a hatalmunkban Isten megbékíteni magunk iránt, de az pont a jó hír azt mondja nekünk, ne is erőködj ezzel. Miért nem? Mert Jézus már megbékítette őt irántad. Ő már nem haragszik rád, értsd meg. Ő már megbékélt irántad. Most már rajtad van, te is békülj meg vele, hidd el az örömhírt, a béke evangéliumát. Hidd el ezt az örömhírt, és térj oda hozzá, használd ki ezt a lehetőséget, és kezdj ő vele új életet. Az ember, testvérek, hisz az örömhírnek, Istennel új életet kezdett. Megbékélt viszonyba jutott, és az ilyen ember, testvérek, itt a földön teljesen máshogy kezd el élni. Higgyétek el, máshogy kezd élni. Aki úgy él már, hogy ő tudja, hogy én Istennel békességbe vagyok, az olyan ember, testvérek, az felszabadult ember. Tudja, hogy rám nem haragszik az én teremtőm, az én Istenem, a világ ura. Nem haragszik rám, nem azért, mert bennem olyan nagyon sok jó van, hanem azért, mert a fia meghalt, értem. Megbüntette helyettem, és nekem megbocsátott. Rám figyel, engem szemmel tart, engem a kezében tart. Engem szeret az én Istenem, engem oltalmaz az én teremtőm. Egész máshogy éli, testvérek, más lelki állapotban van az ilyen ember. Egészen máshogy tud oda közelíteni a másik hívő emberhez, még az ellenségéhez is másképp tud közelíteni. Mert valahogy ő egy másik ember már, nem ugyanaz az ember, aki volt, és nem a természetesek a reakciója, ami korábban annyira természetes volt, hanem valahogy máshogy. Ez egy szabad élet, ez egy jó élet. Aki tudja, hogy megbékélt velem az Isten, és én is ő vele. Én tudom, hogy hova tartok. Nem félek a haláltól például, mert tudom, hogy a halálba is ő jön hozzám, és én megyek hozzá. És nem kell félnem ettől a találkozástól, mert nem abból fog ez állni, hogy az Isten föl fogja sorolni a bűneimet, és azok büntetését rám méri. Nem ezről fog ez a találkozás szólni, hanem arról, hogy az én atyámhoz megyek, aki szeretettel fog engem fogadni a halálomba is. És ott lehetek majd vele, és ott várhatom a dicsőséges feltámadást. Az ilyen embernek, testvérek, egész már nem nincs kétségbes, hogyha hallja ezeket az elképesztő ilyen fikciókat, hogy mi történik majd a világgal, meg milyen katasztrófa. A hív ember, aki Istennel megbékélt, az tudja, hogy bármi történik a világgal, a vége az lesz úgyis, hogy Isten új eget és új földet teremt, és én ott leszek. Ott leszek. Nem félek itt a világ végét, hogy mikor jön a világ, mikor nem jön, hogy jön, hogy nem jön, mindegy. Mert ott leszek az Isten országában, mint az én atyámnak a gyermeke, mint Jézusomnak a megváltottja. Ott leszek. Tehát teljesen más, testvérek, az ilyen embernek a lelki állapota. Egész máshogy tudja megélni az életét, mert Istennel megbékült. Azzal az Istennel, aki megbékült iránta a fia véréért. Értitek? És ezt hogy én így élhessek, hogy enyém legyen a legnagyobb jó maga Isten, ezt ki éri el? Mi éri el? Én értem el? Egy másik ember érte el? Az Isten örömhíre érte el. A szívemben munkálkodva, hogy higgyek. Visszakerültem az Édenbe, mert az Isten örömhíre kimunkálta bennem. A harmadik dolog, amit mondanék, hogy Isten ezzel ment meg minket a legnagyobb rossztól. Az evangélium, az örömhír azért olyan hatalmas, azért olyan súlyos, mert ezáltal húz ki Isten bennünket a legnagyobb rosszból. Mi a legnagyobb rossz? Az Isten ellenségeként való élet. Az a legnagyobb rossz, testvérek. Amikor az ember Istenre vagy direkt ellenségeskedéssel néz, vagy gondol, vagy közönnyel, mert nem érdekli, ez is akárhogy is. Nem Isten a dicsőíti. Nem Isten magasztalja. Nem Isten a legelső a számára, hanem helyette magát fényezi. Magát imádja, maga körül forog. Akkor is, ha nem tudom miért él, pénzért, élvezetért, bármiért. Ez a legnagyobb rossz, testvérek. Nem az a legnagyobb rossz, hogy csődbe megyünk, vagy hogy szegények vagyunk, vagy hogy nem tudjuk megvenni a legújabb televíziót. Nem ez a legnagyobb rossz, hanem az, ha Isten nélkül élünk. Aztán utána akkor ebbe fogunk meghalni, és utána ebbe fogjuk tölteni az örökké valóságot is. Ez a pokol. Aki a földön, a pokolba él, az örökké valóságban is a pokolba lesz. És nem tud onnan kijönni, nem tudja megváltoztatni ezt. Ez a legnagyobb rossz, testvérek, hogy az Isten nélkül van az ember. Az Isten nélkül él az ember. Ez borzasztó, testvérek. Az ilyen ember az öntörvényűen él, és az életében is az az igazság, hogy hibát hibára halmoz. Még lehet, hogy nem látszik, de előbb-utóbb ki fog derülni. Hibát hibára halmoz. Pista itt beszélt arról, hogy rontott el az életét, amikor hitetlenül élt. Akkor még nem látja az ember, amikor éppen elrontja, de utána már meglátja, hogy na nem ez kellett volna, nem így kellett volna. Bocsáss meg nékem bűnösnek, ugye? A legnagyobb hibákat követi el az ember, testvérek, már itt a földi életében is, amivel magát is szerencsétlenné teszi, amivel az ember, a családját is, az embertársait is szerencsétlenné teszi. Lehet, hogy nem úgy tűnik, de egyszer úgy fog tűnni. De nem ez a legnagyobb rossz, hanem a legnagyobb rossz minden földi rossznak a gyökere, amikor egy ember Isten ellenségeként és maga istenítésébe tölti a hétköznapjait. Ez a legnagyobb rossz. Egyszer, testvérek, a napokban kezembe került egy ilyen New Age-es folyóirat. Ez nem tudom, megvan-e még, a régebbi szám volt Kagyló Kürt névre hallgat ez az újság. És találtam ott egy írást, amiben arról elmélkedik egy New Age-es szerző, hogy hova jutott az elmúlt 400 év alatt, a felvilágosodástól kezdve, hova jutott az emberi társadalom Európában. kifejti, hogy akkor fordultunk el a természet fölötti dolgoktól, és kezdtük el ezt a önmagunk körül forgó, és az anyagiak körül forgó életet. És azt mondja ő, nem én mondom, ezt ő mondja, kialakult a magányosság érzése. A kozmikus magányosság érzése. Úgy látja a mai ember magát, mint a véletlennek a mellékterméke. A véletlenek sorozatának egy ilyen melléktermék, aki véletlenül jött létre, akinek a léte nem szükségszerű, nem igényli őt a világ. Magába van az ember egy ilyen rettenetes állapotba, a kozmikus magány rettenetében írja, és ebből a rettenetből, ebből menekül az anyagi élvezetekbe, az uralomvágyba, a hatalom és erő illúziójába. Közben súlyos belső egyéni problémákkal küzd, mondja ez a szerző, identitásválság, elidegenedés, frusztráció, stressz, nihilizmus, pesszimizmus vesz rajta erőt, és mindenre elsődleges válasza az érzéki élvezetek kergetése, ami hatványozott kielégületlenséget és boldogtalanságot eredményez, mondja, és hozzá fog aztán lassan megölni önmagát a dohánnyal, a kábítószerrel, az alkohollal, és előfordul, mondja, hogy olyan züllésbe kerül, hogy végül elmebaj tör ki rajta, és akár öngyilkosságban is végezheti. És mondja tovább, hogy hogyan nyomja rá a bélyegét ez a magány, ez az egyedüllét a társas kapcsolataira, a házasságára, az embertársaival való életre. És ez, testvérek, nem is egy bibliás ember. Egyáltalán. De azt mondtam, hogy hát szépen rátapintott a lényegre. Csak nem az a problémák gyökere, hogy a természet fölötti világról elfordultunk, és azzal nem törődünk, hanem az, hogy az élő Istennel nem törődünk. És akkor aztán ránk szakadt, testvérek, a földi pokol. És ránk szakad aztán az örökké való pokol is. És hiába próbálunk ezen változtatni, egyszerűen nem tudjuk magunkat megváltani. Ez egy megváltásra szorul az egész emberiség körülöttünk, és minden film, minden színdarab, minden erről szól, a legutolsó zeneszám is, hogy az ember megakarja magát ebből az istentelenségnek a nyomorúságából, a földi poklából valahogy meg akarja szabadítani, meg akarja váltani magát. Csak nincs önmegváltás. Nem tud kiszabadulni ebből az ember egyedül. Ha ebbe él, eljut az önpusztításig, és aztán utána meghal, és elvész örökre. Marad ebbe az állapotba, testvérek. Ez a félelmetes magány, ez kiteljesedik, és örökké valóvá, és megváltoztathatatlanná válik. Ez a pokol, az örök kárhozat. Hogy lehet ebből kijutni, testvérek? És itt jön az örömhír, amiben Isten közli, hogy a fiamért megbékültem veled, aki az én teremtményem vagy. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Neveddel hívlak téged, te az enyém vagy. Ne magad érj. Ne magad körül forog, ne a földieket imád. Értem, élj, engem szeres, engem köves, mert én szerettelek, és szeretlek, örökre szeretlek. Az örömhír, testvérek, és ha az ember ezt elhiszi, mert ezt kimunkálja benne az örömhír, hogy elhiggye és elhiszi, akkor a legnagyobb rozvó szabadul meg az istentelenségnek a poklából. Örökre megszabadul. És elérte a legnagyobb jót, az Istennel való megbékélt közösséget. És az utolsó dolog, testvérek, amire még hadd villancsak egy kis fénysugárt, hogy Isten az evangéliummal tárja elénk az egyetlen hozzávezető utat. Ez az öröm üzenetnek újabb súlyt ad, újabb jelentőséget ad, testvérek, hogy ebben van elénk tárva az az egyes egyedüli út, ahogy mi Istenhez kapcsolódhatunk, Istennel megbékélhetünk, Istennel szeretett közösségbe kerülhetünk. Nincs másik út, testvérek, csak ez. Nincs más evangélium, mondja az apostol. Nincs más. Nem mutatja meg nekünk az utat Istenhez a miszticizmus, hogyha kell magunkba mélyedjünk, és akkor nem tudom, mit csináljunk, hogy megtaláljuk magunkban az Istent. Nem, testvérek, nincs miszticizmus útja az Istenhez, vagy úgy is mondhatom, a meditáció. Nem Istenhez vezető út. Nincs. A Biblia nem ismeri a meditáció evangéliumát, hogy nézzél egy gyertyafénybe, és mondd el ezerszer Jézus nevét, és közben egyszer csak majd megtalálod Jézust. Nem. Nincs a Bibliában, hogy meditálj, menj ki a természetbe, ülj le a Tisza partjára, és meredj a hullámokra, és egyszer csak Jézus ott lesz melletted. És belesüppetsz, ahogy a kő a vízbe. És nem, testvérek, nem ismeri ezt a Biblia, ezt az utat. A Biblia az Istenhez ezt az egy utat ismeri, hogy higgyél az Isten örömhírébe. És ha hittél benne, akkor ott vagy Isten gyermekévé lettél, és az ő családjába vagy. Akkor már az övé vagy, Krisztus érdeméért. Ezek testvérek, ezek a különböző vallások, mindegy ilyen próbálkozás, jön a buddhista, hogy ezt csináld, jön a hinduista, ezt csináljad, jön az iszlám is, hogy ezt kell csinálni, és akkor az Istenhez érkezünk. Nem, testvérek. Ki kell mondani, hogy nincs más út Istenhez, csak az öröm üzenet útja. Mindegy, hogy valaki hogy érzi, vagy mit érez, testvérek. Előfordul az, hogy valaki rálép ezekre az említett utakra, amik azt ígérik, hogy visszavezetnek minket a teremtőhöz, a világ gondviselőjéhez, ami megváltom, és megtaláljuk a megváltást. Testvérek, mindegy, hogy az ember, ha rálép ezekre az utakra, mit érez? Hogy úgy érzem, hogy a buddhizmus által megoldódott az életem. Tehát a buddhizmus igaz. Nem, testvérek. Mindegy, hogy a hinduista mit érez, mindegy, hogy egy meditáló ember mit érez a meditációja után. Nem árulkodnak az érzések arról, hogy az igaz vagy nem igaz. Biztos, hogy nem igaz, mert a Biblia azt mondja, hogy Istenhez csak a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet eljutnunk. Tudom, hogy ez nem nagyon divatos üzenet a mai világban, mert egy pluralista világban élünk, ugye? Ahol, hát, az Isten ott van valahol egy hegy tetején, és akkor innen is följutunk, meg onnan is eljutunk, meg eminnen is, meg mindenki a maga módján találja meg Isten, testvérek. Ezt mondják, de nem igaz ez a koncepció. Senki nem is látta egyébként felülről ezt az egész folyamatot, hogy minden út Istenhez vezet, ezt olyan ember mondhatná el, aki látja ezt az egészet, hogy ott van Isten, és hoppá. Jaj, hát ő is oda jut, meg ő is oda jut, tehát tulajdonképpen mindenki ugyanoda jut. Csak senki nincs ilyen pozícióban, hogy felülről lássa ezt az egész folyamatot. Egyedül Isten van olyan pozícióban, hogy ő látja, hogy melyik út vezető hozzá, és azt mondja nekünk, hogy az nem vezeté hozzám, és az se vezeté hozzám. Hozzám egy valami vezet, és egy valaki vezet, az örömhír bevetett hit útja, a Krisztusba vetett hit útja. Ha elhiszed, hogy ő érte, megbékéltem irántad, és megbocsátattak a bűneid, akkor megérkeztél hozzám. Hazaértél, mint a tékozló fiú. Nincs más, testvérek, és egy döbbenetes dolog ez a hazudozás, ami tulajdonképpen egy sátáni eredetű dolog, testvérek. Ki kell mondjuk ezt? Mert a sátánnak nem az a célja, hogy egy ember a legnagyobb rosszból eljusson a legnagyobb jóhoz. És ezért kitalál mindent, és bedob a köztudatba mindenféle kis hazugságot. Te higgyed ezt, hogy ha te meditálsz, akkor az Istennél vagy. Megtaláltad magadban az Istent. Hidd el, hogy nem igaz. Testvére, nem igaz. Nem találod meg magadban az Istent, hiába meditálsz reggeltől estig. Akkor találod meg, ha hallod az Isten üzenetét, az evangéliumot a Bibliából, és eléri benned, hogy elhidd. És amikor erre elhiszed, és megnyugszol benne, és elkezded Isten dicsérni, magasztalni, akkor a helyeden vagy. Akkor biztos a helyeden vagy. Akkor megtaláltad a legnagyobb jót, akkor a tied az örök élet, az üdvösség, ott leszel az Isten országába. Atyád lett az Isten. Az egyetlen út, testvérek, amit az evangélium mutat nekünk, ez a hazavezető út. Tudjátok, ez mindig olyan fontos dolog, hogy az ember a jó úton menjen, hogyha valahova oda akar érni, ugye? Ha Pestre akarunk menni, akkor tudjuk, hogy nagyjából merre kell menni, ugye? Ez a túrák során is így van, sokat túrázok itt a fiatalokkal, ugye, és látjuk ezt, hogy és a testvérek is túráznak eleget, ugye, tudjuk, hogy vannak jelek, és meg kell nézni, hogy én el akarok menni a holdvir, vagy mit tudom én, a holdvilág árkon keresztül, nem tudom hova, akkor ezen a jelen kell mennem, és akkor elérek oda. Itt a Földön van ilyen, hogy több út is vezet valahova, de, mert itt pláne Magyarországon, de vannak olyan nagy hegyek, ahol már nincs olyan, hogy nagyon sok út vezet, hanem oda csak egy úton lehet fölmenni. Például Magyarország legnagyobb csúcsára, az egykori első Ferenc, vagyis Ferenc József csúcsra, a Tátrá, Magas Tátrában, oda nem lehet fölmenni, csak úgy, hogyha valaki megfogta az ember kezét, és így fölvezetgette oda. Most is van olyan hegy ott, ahova nem lehet csak úgy elindulni, hanem kell egy hegyi vezetőt, fizetek, és akkor ő fölvezet. Lehet, hogy több út is van, de kell egy hegyi vezető, aki fölvezet. És ez így van, testvérek, itt is, hogy sokkal inkább, hogy rá kell magunkat bízni Istenre. Aki azt mondja nekünk, bízzál az Úr Jézusba, ő a te vezetőd, ő fölvezett téged hozzám. Akkor biztos oda jutsz én hozzám. Ezért fontos az evangélium, testvérek. És ezért nem lehet ezen semmit se változtatni, se elvenni belőle, se hozzátenni, mert rögtön, ha bármit változtatunk rajta, elváltoztatjuk. Olyan, mintha egy turista jelet valaki szépen áttenne máshova. Suttyomba az éjszaka leple alatt, és félrevezetné az embereket. Az evangéliumról beszélünk, ami súlyos örömüzenet. Egyszerű örömüzenet, de olyan súlyos, testvérek, hogy nem tudom elmondani. Ma láttuk, hogy súlyos ez az örömüzenet. Mert ez az, ami bennünket egyszerűen belülről újjászül és hívővé tesz. Ez az az örömüzenet, ami ezt a belső operációt, hogy így mondjam, elvégzi bennünk a lelkünkben, hogy istentelemből istenes emberré, önimádóból istent imádóvá formál át minket. Ez az, ami által Isten a legnagyobb jóval, önmagával megajándékoz. Ez az, amivel a legnagyobb rossztól megszabadít minket, a nélküle való élet gyötrelmétől, a kárhozattól. És ez az, amivel magához visszavezet. Egyedül ez az. Becsüljétek meg az evangéliumot, és higgyétek az örömhír, testvérek. Erősödjetek meg ebbe. Nem csak egyszer kell elhinni ezt, hanem újra és újra. Ez az, ami bennünket hitre visz, és ez az, ami a hitbe tovább is vezet, de ez már egy másik prédikáció tárgya lesz. Segítsen bennünket az Úr, hogy higgyünk az evangéliumba, és Istenhez térve, őt magasztalva Krisztusért, kezdjünk egy egészen új életet. A legnagyobb jóval karöltve, az mi teremtőnkkel, ami megváltónkkal karöltve. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Istenünk, teremtő Isten, gondviselő Isten, megváltó Isten, újjáteremtő Isten, megszentelő Isten. Köszönjük néked az evangélium öröm hírét. Az örömüzenetet magát, hogy te Krisztus áldozatáért szeretsz bennünket, akik nem érdemeljük. Megbocsátottál nekünk, akik nem érdemeljük, akik csak büntetésedet érdemeljük, akik semmit nem tehetünk azért, hogy megbocsáss nekünk. Te mégis fiadért megbocsátottál. Úr Jézus Krisztusunk, hadd magasztaljunk és hadd áldjunk téged azért, amit tettél ott a kereszten, hogy bűnné lettél, hogy alászállottál a poklokra, elhordoztad büntetésünket. Köszönjük, hogy minden kárhoztatást elvettél rólunk. Minden igazságos isteni büntetéstől megszabadítottál, és köszönjük, hogy teljes, abszolút, 100%-os kegyelmet szereztél nekünk. Tökéletes megbocsátást az atyánál. Áldunk téged ezért az áldozatodért, és köszönjük, hogy kijöttél a sírodból és feltámadtál. Köszönjük, hogy te vagy a halottak közül az elsőszülött, aki demonstráltad, hogy nagyobb vagy a sátánnál, nagyobb vagy a bűnnél, nagyobb vagy a halálnál, mindenkinél. Köszönjük, hogy magasztalhat téged a szívünk, mint egyedüli megváltónkat, és bízhatunk te benned, hogy elég az, amit te tettél, érettünk is. És éretted, élhetünk Isten gyermekeként. Segíts, Urunk, hogy ez újra és újra elérje a szívünket. Segíts ezt újra meghallanunk, elhinnünk, és aztán dicsérni téged, Istenünk. Dicsérni téged, Krisztusunk, a Szentlélek által. Köszönjük néked, hogy ma is az evangélium súlyával, örömüzenet dicsőségével szembesítettél minket. Hadd legyen ez a legfontosabb a szívünkben, hadd legyen olyan, mint egy a drága kő az aranygyűrűben, hadd legyen úgy a szívünkben az evangélium, a lelkünkben az evangélium, mint egy drága kő. Hadd ékesítse ez a mi gondolatainkat, hadd koronázza minden érzületünket, minden belső vágyódásunkat. Hadd legyen ez a szívünknek a centrumában, mert ebben te vagy ott Jézusunk, és te vagy ott Istenünk a központban. Kérünk, hogy áld meg azt, amit hallottunk ma is a szívünkben, és légy velünk a következő héten is. Hadd imádkozzunk most hozzád, hogy hordozzad életünket, Jézusunk, vezessél bennünket a te útaidon, segíts benned örvendezni, a te akaratod szerint élni, téged dicsérni örömmel a szívünkben. Segíts az embertársainkkal is közölni ezt a jó hírt. Segíts nekik is megmutatni azt az egyetlen utat, ami hazavezet. Segíts bizonyságtevő életet élni a családunkban, a szomszédságunkban, munkahelyeinken. Hadd imádkozzunk hozzád a betegeinkért, a gyengélkedő testvéreinkért is, hogy az ő szívükbe is hadd ragyogjon föl az evangélium, mert ez vigasztalja őket, ez gyógyítja őket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a honvédtéri gyülekezetet is, az ottani közösséget is, hogy ott is ez ragyogjon. Hadd gyógyítsa ott is a szíveket, a lelkeket. Hadd vezesse haza. Áld meg őket is, Urunk, ezen a mai napon az ünneplésükben, légy közöttük. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a mi hazánkat, a mi népünket. Látod, hogy a legnagyobb nyomorúságaink vannak, mert hiába gazdasági föllendülés, hogyha nincsen lelki föllendülés, ha nincsen hitre jutás, ha nincs ébredés. Ó, Urunk, kérünk, munkálj a szívekbe az evangélium által igazi újjászületést, hitre jutást. Kitaláljanak az emberek mindabból a nyomorúságból, ami az istentelenségük miatt szakadt reájuk. Könyörülj meg rajtuk, Urunk, és áld meg a mi népünket lelki hozzád fordulással, hitre jutással. Köszönjük, hogy így esedezhetünk hozzád, és hisszük, hogy meghallgatod most is a mi könyörgésünket. Nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmakat. Az előző héten is minden szépen megtörtént. Tegnap volt körülbelül 40 gyerek a gyermek délutánon. Hát hála legyen érte az Úrnak. Szerdán is megvolt a hölgykoszorú, ott is szép számmal voltak a hölgytestvérek. Adventi asszonyokról gondolkodva. Hát reméljük, hogy a jövő héten is örömmel leszünk együtt minden alkalommal, bibliaórán, ifjúsági órán. A fiatalokat invitáljuk az ifjúsági órára. Az hétfőn este 7 óra, 4-1-8, van amikor 7-8-ba is belecsúszunk, mert éneklünk, beszélgetünk egy kicsit az elején. Tehát mindenki, aki fiatalnak érzi magát, az nyugodtan jöjjön erre az alkalomra. Hirdetem még a testvéreknek, hogy jövő vasárnap, ugye advent első vasárnapja lesz, és nem csak a gyülekezetben lesz a presbiter választás, hanem este lesz egy orgona koncert is. Kaptak a testvérek meghívót erre, nézzék meg, és egy kedves orgonaművész jön megint egy rövid, de velős programmal. Szeretettel hívogatom a testvéreket erre az alkalomra, jöjjünk, és csöndesítsük el egy kicsit a lelkünket itt az adventi rohangálás elején. És dicsérjük az Urat együtt a közösségünkben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.